Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt,
hát
kívánunk.
Hát szép jó reggelt.
Ismét a Millás reggeli szól, illetve ismét, hát ismét, de még éppen hogy ezen a héten, mert hogy harmadik és egyben utolsó, nem utolsó, élőben az utolsó alkalommal, a hosszú hétvégére készülve vagyunk itt, Nyúl Zsuzsival.
És Ács Gáborra, sziasztok, jó reggelt.
Azt mondtad, hogy nagyon, hát meg ez a hatalmas mosoly.
Na.
Hát milyen pozitív élményeid voltak a közlekedés
kapcsolatosan? Hát nekem nagyon pozitív.
Morgó szerdán
pozitív élményem, most képzeld el, pont a közlekedéssel kapcsolatban, és szeretném megdicsérni innen is azt a mentős kollégát, aki a Dózsa-György úton úgy jött végig, hogy ugye hajnalban, amikor mi úton voltunk ide a rádióba, a többi forgalomban közlekedő autós kollégámmal, hogy nem vinnyogott végig a mentőautóval, hanem csak úgy finoman jelzésként a fénye ment, és ebből nyilván mindenki tudta azt, hogy akkor most le kellene húzódni, mert hogy neki sürgős dolga van, de nem verte fel ott a környéken lakókat.
Aha, igen.
Szóval szerintem ez egy tök pozitív dolog volt.
Tehát, hogy figyel arra, hogy ugyanolyan gyorsan tud akkor is haladni.
Igen.
És nem nénózza.
Nem nénózza végig reggel hajnalban az utat. Igen, igen. Ami mondjuk tök jó, mert mondjuk a környéken lakók, akkor picit tovább tudnak szundízni, vagy ilyesmi. Hát nem tudom, jobb, mint az ébresztő óra talán.
Nekem volt tegnap egy, hát nem is morgás annyira, egy közlek. Lehetett volna belőle morgás, de na, nem derült ki, hogy morgás lett-e belőle, vagy nem lett-e. Szóval a dilemma lényege az volt, hogy a buszra felszállva, illetve hát még felszállás közben nem sikerült leolvasni a vonalkódot a Budapest Go-ban. Hát először nyilván azt gondoltam, hogy a hiba az én készülékemben van, úgyhogy szabálykövető jó utas módjára még egy darabig ott bingiztem a sofőrfülkét fényképezgetve, hogy akkor a belső vonalkódot megpróbálom, de nem működik. És utána gyanús lehet, hogy hülyeséget ír ki, lehet, hogy mondja, a rendszerben van a hiba, hát most akkor mit csinálják? Most szálljak le, de hát nem volt benne a rendszerben, hogy még egy következőt megvárjak, mert időre mentem. Hát az első adagot megúsztam, akkor még át kellett szállni, és ott is próbálkoztam, de ott már a rendszer óvatos volt, ott már jó előre kiírta, hogy ez nem működik. Tehát ott már belépni se engedett, és akkor ebből látszott, hogy rendszerhiba. Jött az átszállás, mikor a jármű, mit csináljak, és miközben áll be, fölfedezel egy nagyon jellegzetes csoportot a maguk kis táskájával, kis csoportosulásával, hasitasiával, teljesen egyértelművé vált, hogy a eszembe jutott a belga Kalausz 2 című dala.
Igen.
A ellenőrök csoportosulása. Na, akkor most felszálljak, ne szálljak, most akkor mi van? Hát mondom, felszálltam, induljunk el.
Igen.
Aztán amikor kettővel mellettem, nem tudom, hogy pontosan mi volt a probléma, ugyanez vagy nem, de volt egy kis vita, és már csak egy megállónyira voltam, akkor ott volt a dilemma, hogy ennyire kíváncsi lennék, hogy ilyenkor mi van. Hogy azt mondják, hogy ott volt a hiba üzenet a telefonon, tehát meg tudtam mutatni, hogy nem működik a rendszer, vagyis ilyenkor megbüntetnek, vagy nem büntetnek meg, hogy ilyenkor mi a reakció, és azt mondják, hogy egy, miért miért szállsz föl, akkor mennyire keresél alternatív
megoldást. Hát ez
megoldást,
ilyen tipik magyar lenne, igen.
Ja. Vagy pedig azt mondják, hogy igen, látjuk, tudjuk, hogy van egy kis rendszerhiba, akkor jó utat kívánunk. Nem vártam meg, tehát gondoltam, nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna, ugyanakkor nem akartam megkockáztatni azt a 20 ezer forintot, vagy nem tudom mennyit. Úgyhogy végül leszálltam, és akkor elsétáltam egy megállót, és akkor így értem be. Valahol bánom is, nagyon kíváncsi lettem volna, de aztán végül nem ért meg ekkora kockávatot, hogy vitázzak, meg tudod, az a kép előttem, hogy akkor leszállunk, ott állsz a busz mellett, mindenki téged néz, hogy na, te blicceltél, közben sietned kéne, és akkor még kifizeted, és valószínűleg szabály szerint gondolom, hogy igazuk van. De a tanulságot azért elraktároztam.
Tudod, nekem
egy darab
az a
tartalék,
fura,
fizikai jegy az lesz nálam ezen túl, mert nem akarok még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Nem akarom ezt meg.
Az a fura egyébként, hogy így a 21. század elején miért nincsen náluk egy terminál, hogy oké, semmi gond, hogyha esetleg nem váltottad meg a jegyed, vagy nincs nálad jegyben, nem tudom, akkor itt a terminál, fizest ki a jegyet, aztán haladjunk. Mennyivel könnyebb, egyszerűbb és nem ilyen kínos, megalázó helyzetekbe kerülnél, mint amit te most ugyan elkerültél, de most képzeld el, tehát, hogy már csak azért is mondom, ezt, mert én meg annak voltam a szemtanúja nemrégiben, hogy mellettem a villamoson utazott egy valószínűleg turista lány, aki angolul beszélt, de hát nyilván a kalauz meg, vagy a jegyellenőr meg nem beszélt angolul, és akkor ilyen rettenetesen kínos szituációk voltak, tudod, hogy akkor a papír, meg hogy hova menjen, meg mit töltsön ki, meg, és állt ilyen teljesen kétségbe esett arccal a lány. Én aztán utána már nagyjából szálltam le a villamoson, amíg láttam, hogy egyébként odalép hozzá valaki, és akkor segít tolmácsolni, szóval az egész ilyen nagyon-nagyon, hát, kényelmetlen helyzet volt, hogy finoman fogalmazok, de hogy mennyivel egyszerűbb lenne ezt megoldani, nem? Van nálad egy terminál, szia, nincs se, hát semmi gond, akkor tessék itt, add a kártyát,
de arra az esetre is érted, hogyha mondjuk, tehát kimondottan a műszaki hiba, és esetére, vagy
bármire.
Hát azért az már, az messze vezet. Tehát ha bárki bármikor ellenőrzi, akkor minek vegye jegyet? Tehát akkor az a beborítanád a teljes költségvetést, akkor senki nem venne jegyet, csak akkor, amikor jön az ellenőrzés, és akkor megvennéd a jegyet.
Nem. De figyelj, de szerintem, na most várj, tehát induljunk ki abba, hogy nyilván a metróra egyetemben megveszed, mert hogy itt nincs más. A bérletet megveszed nyilván. De hogyha olyan helyzetbe kerülsz, mint amiben most például te, vagy én, vagy bárki, vagy egy turista, érted, hogy hoppon nincs a villamosra érvényes jegye, mert mondjuk a vonaljegyét elhasználta egy metrón, metróval való utazás. És akkor jön az ellenőr, hát nem lenne egyszerűbb és elegánsabb megoldás? Egyébként pont lesz egy hírünk arról, hogy milyen rekord mennyiségű bírságot hajtanak be a BKK-nál most ezekben a napokban, percekben. Szóval, hogy szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ezt nem bírságként terhelnénk rá mindenkire, hanem hogyha jó, elfelejtetted, hogy nem veszed meg, akkor próbáld meg másként.
Nem, azért nem működik, mert mondom, akkor senki nem venne, bérletet se venne senki. Tehát ha mindenki tudná, hogy pódé nélkül csak akkor, ha ellenőrzéskor tudsz venni mezei vonaljegyet, akkor senki nem venné meg.
Jó, ez van, akkor én vagyok ilyen jó indulatú.
De nagyon-nagyon jó indulatú vagy, igen.
Én vagyok a naív lány a mai adásból.
99% onnantól kezdve semmi jegyet, bérletet nem venne meg, majd ha jön a ellenőr, és ezt lehet pódni nélkül fizetni, akkor szépen odaérinteném a kártyámat, és akkor köszönöm szépen. Nyilván, hogyha aztán kiderülne, hogy majdnem minden járaton ellenőrzés van, de ennek nagyon irgalmatlan költsége lenne. Nem jön neki a matek, tehát nem működik máshogy.
Jó, mondjuk itt egy igazából felnőtt gondolkodású társadalomra lenne szükség. Én oda visszavezettem ezt a dolgot.
Én csak annyit szeretnék elérni, hogyha tényleg elektronizáltuk a rendszert, ezzel a költségeket is lecsökkentettük, hogyha tényleg egyértelmű, hogy műszaki hiba van, akkor ne büntessünk. De egyelőre nem mertem letesztelni ezt, mert valahogy úgy éreztem, hogy engem ott ez az arc biztos, hogy lehúzott volna. Mindegy.
Egyébként valaki azt mondja, hogy szép jó reggelt, van már BKK ellenőrnél terminálos fizetés. Igen, csak a helyszíni pódiat lehet vele fizetni, főleg a turistesbe. Na hát akkor jó, hát akkor erre gondoltunk. Akkor legalább
hát büntetést lehet fizetni, egyet nem. De hát,
jó, hát ez is egy megoldás, mint hogy neki állna papírozni.
Na de ez megint csak azt a cél szolgálja, nehogy a külföldi elmeneküljön, kihúzza a fejét a hurokból, mert véletlenül rajta nehezebb behajtani, tehát igazából ez megint csak nem arra szól, hogyha tényleg van valami hiba. Mindegy.
Jó van.
Jó, nem tudom, mi lett a vége.
Mondják is a többiek itt, hogy szerintük nagyon-nagyon hát ilyen jó indulaton gondolkodom. Mondják itt a kedves hallgatók. Jó van, akkor elengedtük ezt a témát.
Ezt milyen formában kaptad meg? Kis naív, vagy valami
ilyesmi? Nem, kedves Zsuzsi. Kedves Zsuzsi, tehát hogy nem vagyok kényelmetlen helyzetbe hozva, hogy negatív dolgokat kelljen mondanom.
Na, kit szeretnél köszönteni?
Figyelj, én mindenkit, akinek ma születésnapja van, és azon belül is elsősorban hát azokat, akikre érdemes mindenképpen így hírességként megemlékeznünk, az például II. Stuart Mária angol, ír és skócia királynője, például pont ezen a napon született. Aztán Gauss is, aki ugye Gauss görbét tudjuk tőle, 1777-ben e napon látta meg a napvilágot, német matematikus, fizikus, csillagász. Aztán Lehár Ferenc zeneszerző, katonai karmester volt, egyébként operett szerzőként is ismert, ő 1870-ben e napon született, és hát nem tudom, de is nézel párat, hát, vagy persze, mondjak én is.
Kiemelném Fényes Szabolcsot.
Igen.
Szintén zeneszerző.
Zeneszerző. A Szomorú Vasárnap című művet szerezte ő. Aha, igen.
Klampár Tibor. Te sok meccset néztem én gyerekkoromban.
Tényleg?
Pingpongos.
Fú.
Há, igen.
Én erről lemaradtam.
Mert én öreg vagyok. Igen, igen. Igen. Mire te nézheted volna, már ő visszavonult. Nádas György. Karinti Gyűrűs, magyar humorista. És akkor színészek. Kirsten Dunst. Amerikából, és akkor a fiatalok közül Vilmányi Bennett Magyarországról, 1994-es.
94-es születésű. És fontos megemlítenünk egyébként, hogy ma egy különleges éjszaka lesz. Különleges éjszaka, tényleg. Annak, aki például hisz abban a fajta mitológiában, ami főként a germán mitológiához kapcsolódik, ezen a napon ugyanis állítólag a boszorkányok felmennek a hegyre, és ilyenkor egy ilyen szertartás keretében megünneplik azt, hogy vége a télnek, és mindenféle szertartásban köszöntik.
Hát biztos így van.
De jó, hát ez nyilván
nagyon
a legendáriumnak
vagyok, persze,
a része. Igen. De figyelj ide, de ami viszont a magyar vonatkozása ennek a történetnek, az, hogy ilyenkor van a májusfa állítása. Ezt ismered, ezt a történetet? Hogy mi az a májusfa állítás?
Látod, most már nem emlékszem a történetére, pedig annak idején többször is olvastam.
Na, hát a májusfa az gyakorlatilag a mi kultúránkban, tehát a magyar kultúrában egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig április 30-án éjjel állítják fel a fiúk.
Kikopott, évről évre kevesebb.
Jó, de amikor én gyerek voltam, akkor ez még egy ilyen nagyon jó szokás volt.
És most pont azért is mondom, hogy milyen kár.
Igen.
Mert tök szívesen nézegettem, de hogy egyre kevesebb.
Igen, én sose kaptam májusfát egyébként. Szomszéd Gabika mindig kapott. Na, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ilyenkor...
Csúnyát tisztel a fiúkra, biztos.
Egyfajta ilyen tisztelet volt ez, és a szerelem, vagy a titkos imádásnak a kimutatása, és egyfajta termékenységnek a szimbóluma is. Egyébként, amikor a fiúk májusfát állítottak, és mindenféle szép szalagokkal díszítették ezt a fát, és vannak olyan részei Magyarországnak, ahol aztán ennek falnyúványnak volt egy folytatása is, amikor úgynevezett májusfa kitáncolás volt, ez a mi környékünkön például Dunántúlon nem volt szokás. Csak gondoltam, megemlítem, hogy ez egy érdekes szokás, ami kiveszőben van már.
Jó,
a magyar folklórból.
Tényleg. Sőt, az elmúlt években gyakorlatilag alig láttam. Az volt a meglepetés, hogy jé, egy májusra. Korábban meg végigmentünk a falukon, és szépen lehetett számlálni, és akkor nézni, melyik szebb, melyik jobb, milyen sok van, milyen érdekes.
Ja.
De kár, hogy ez így alakult. Na jó van, csapjunk bele akkor a zenélésbe, aztán mindjárt nézzük, mit írnak a lapok.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Na, lapszemle.
Na, lapszemle. Ha már jegyek voltak itt a témában, akkor neked, ha jól tudom, van valami olyan hozzászólásod is, ami szintén jegyekkel kapcsolatos, és nem biztos, hogy pozitívan
hát,
érünk. Minek néztél
személyes,
utána?
Személyes fájdalom, de végül is lapszemle is, igen. Már az okos utason is megjelent. Aha. Hát tegnap szétküldözgetett a... Tényleg most nincsen a héten utazós rovat, mert a pénteken nem leszünk, úgyhogy akkor ennyi belefér.
Na, hát
ennyi
akkor
belefér.
ilyen formán
breaking,
akkor beszüljük.
És nekem rendkívül kellemetlen, elrontják az átlagáramat. Uh-huh. Szóval az
mi
van,
történt?
Hát gyakorlatilag megszűnnek a 10 és 20 euró közötti. Az olcsó jegyeket kinyírta a Wizzair azáltal, hogy eddig ez úgy működött, hogy egy klubtagsági rendszer, és az 10 euró kedvezményt ad a jegyekre, és eddig a 20 eurósokból lejött a kedvezmény, és akkor 10-ért elég sokat lehetett. 10 eurósból nem volt olyan sok, de 15-ösből rengeteg. Tehát gyakorlatilag csúcsidőn kívül, és mondjuk a távoli hosszú útvonalakat leszámítva, 15 euróért nagyon sokszor lehetett venni. Nekem is ilyen 20 alatt volt az átlagáram, mert elég sokat ebből meg tudtam venni. Sőt, a Milánóba, Brüsszelbe rendszeresen a 10 eurósokat is ki lehetett fogni, tehát nem volt nagy művészet. És megváltoztatták a szabályt, és most már a 20 eurósok helyett csak 30-nál lép életbe ez a 10 eurós kedvezmény, amivel 20-ra csökkentették a legolcsóbb kategóriának az árát. Ugye azért nem, mert van egy nagyon olcsó, mindenki számára klub, vagy anélkül is elérhető 18-as kategóri, de ebből nagyon-nagyon kevés van. Tehát ez ritka, mint a fehér holló. De most ezzel megváltoztatták a rendszert, és így átadták a legolcsóbb jegy kategóriát a Ryanairnek, ahol viszont továbbra is ott vannak a 15, meg 17, meg ilyen kategóriák, ami érdekes, hogy a Wizz Air eddig nagyon figyelte erre, hogy ő legyen a legolcsóbb, tehát a klubtagoknál legyenek ezek a nagyon olcsó jegyek. Hát, és ezt most beszántották. Vége, hát vége.
Ez téged nagyon érzékenyen hát érint, szerintem, hát ne viccelj. Hát, hogyha elmentek a családdal nyaralni, akkor ez egy komoly tétel.
Hát figyelj, ez mondjuk oda-vissza, 80 euró különbség gyakorlatilag.
Ja, igen.
Minden kanyarnál, igen.
Van valami tipped arra, hogy miért lépett erre a Wizz Air, vagy miért csinálhatta ezt?
Bevételnevelés.
Bevételnevelés.
Részvényesek örülni fognak neki, az utazók meg kevésbé, és úgy voltak vele, hát ezek az extrém olcsó jegyek, valószínűleg úgy vannak vele, hogy utasok nagy részének azért tök mindegy, hogy most 25 vagy 15. De ugye az a furcsa, hogy eddig ami 15 volt, az most ugye 25 lesz, de ami eddig 30 volt, az még 20 lesz, mert arra már életbe lép a 10-es kedvezmény. Lesz egy kis kavar, de ezt majd a rendszer kiegyenlíti, tehát előbb-utóbb azért ezt majd szépen átírja. Úgyhogy kíváncsi, hogy hogyan folytatódik,
szezon,
de hát
ez miatt is
egyelőre fáj.
Igen.
Nagyon fáj.
Hát... Oké, okay, jó, tehát egy erről bővebben az okos utason lehet.
Persze, okay, igen. Meg az okos utas magazinban is, persze, nyilván kibeszéljük majd, mert Ácsiz Indián nincs a héten, de okos utas magazin lesz a hétvégén, úgyhogy egyik témánk ez lesz, persze.
Na, szuper, jól van. Hát figyelj, én is kicsit körülnéztem itt a portfólión, és egy érdekes hírt találtam azzal kapcsolatban, az IBM bejelentette, hogy a következő 5 évben 150 milliárd dollár értékben fektet be az Egyesült Államokban elsősorban kvantum számítógépek és nagy kapacitású számítógépek gyártását fogja majd bővíteni. Egyébként a beruházásból már több mint 30 milliárd dollárt kutatásfejlesztésre fordítottak, szóval eléggé előre járnak ebben a dologban. Különösen a kvantum technológia és a mesterséges intelligencia területén. A Weltnek egyébként az a célja, hogy megerősítse a pozícióját a számítástechnikai globális élvonalban, miközben hozzájárul az amerikai gazdaság élénkítéséhez.
Ha visszaszerezze, az helytállóbb lenne, de ez nyilván így a céges van, megfogalmazás.
Hát jól rátapintottál egyébként, mert hogy ez a lépés igazából összhangban van azzal, hogy más óriás technológiai cégek, mint például az Nvidia vagy az Apple is hasonló beruházásokat végez, nyilvánvalóan, és az IBM egyébként azt is hangsúlyozta, hogy elkötelezett az amerikai munkahelyek és a gyártás iránt.
Céges közleményt, amiben az elkötelezettek vagyunk, azt írtani kéne. Nálam attól megy föl a pumpa. Mert ez a bullshit-ek bullshit-jének a csimbora szója.
Jó, de figyelj, de most, hogyha megnézed, hogy egyébként nyilvánvalóan az amerikai gazdaság ugye az a cél, hogy mindent hazavigyenek, akkor ez ilyen formán
Én tökre értem, hogy ezt Donaldnak is lehet villogtatni.
Szerintem neki szólt ez a mondat.
Simán benne van, de maga ez az elkötelezett vagyok, amellett, ez a kötelező kelléke minden egyes céges közlemény, minden bekezdésének 3,5-szer. Már csak erre utaltam, hogy ez...
Jó, van, meg is van ez a morgos szerda. Megvan ez a morgos szerda.
Nem így terveztük, de ez így kijött.
Jó, hoztál még valamit?
Hát mennünk kell tovább, nézzük a tőzsdét, mert idő van. De van egyébként, majd csak megnézzük, hogy lesz rá idő.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na mesélj,
nem is egy, nem is egy sima egy fordított, hanem két, ugye ez még a régi Mihálovics Duma volt, hogyha ellentétes irányba mozogtak a részvények. A két sima két fordított volt a budapesti értéktőzsdén, képzeld el, mert kettő blue chip fölfele, kettő blue chip lefele. De gyakorlatilag majdnem minden az OTP-ről szól most már hetek, így vagy van, inkább hónapok óta a tőzsdén. Az OTP megközelítette a történelmi csúcsát. A márciusban az első nagy Trumpos bebarítás előtt 27 ezer volt a teteje, március végén volt ez. És utána jött akkor a nagy beöntés, egész 20 ezer alatt is lehetett, de az csak napon belül, nagyon durván, 22 volt a szem a vége, és avóta is emelkedik, és abban a pillanatban egy kicsit nyugi lett. Tehát nem kellett elülnie a vámbalhénak, semminek nem kellett, csak a hisztinek kellett elülnie. És a nyugiba vissza tudta hozni, gyakorlatilag oda, ahonnan indult. Miközben a többiek jóval a csúcs alatt vannak azért, és mondjuk a Richter is keveset tudott csak emelkedni az elmúlt időszakban. A MOL azért följebb jött, meg a Telekom azért a csúcson volt, de nem jött annyira vissza. De az elmúlt hetek, arról szólt, hogy az OTP visszamászott a csúcs közelébe. Uh-huh. Az OTP volt a két sima, két fordítottból természetesen az, amelyik fölfelé ment, és a MOL volt a másik, és a Telekom még a Richter lefelé mozdult. Amerika pedig ismét emelkedett, ha nem is nagy mértékben, de egy 0,5%-ot tudott hozni. Továbbra is ugyanazt látom, érzem, hogy mióta Trump csendben van, és egy kicsit visszafogja magát, ott is azért jönnek az emelkedős napok itt szép sutyiban. Tehát az utolsó nagy hülyeség óta, amikor neki rongyolt a jegybank elnöknek, ez a húsvét hétfői dolog, akkor megint beöntötték a piacot, és azóta, hogy lapít, hogy ez most szándékos vagy nem, vagy megértette, hogy ez, vagy látja, hogy ha nem csinál semmit, akkor a tőzsdék is megnyugszanak, vagy mert látja a brutálisan rossz népszerűségi adatait, ezt nem tudom, de hogy mióta ott is kicsit nyugi van, azóta Wall Street kényelmesen emelkedik vissza.
Elképesztő.
És tegnap is mondom, egy kis emelkedés, egy 0,5%-os emelkedés, de elég tág spektrumú emelkedést el tudtak érni a piacok. Érdekes kérdés innentől kezdve, hogyha ez így marad, és akkor kicsit visszavonulót fúj, vagy mondjuk olyan témákra koncentrál, amit mondjuk megmérnek, és mondjuk rezonál a választókkal, akkor az Amerikának az idei évben, sőt már a tavaly év végén is látható vaskos alulteljesítése a világ többi részéhez képest, ami totálisan szembe megy azzal, ami előtte évekig a trend volt, az folytatódik-e, vagy pedig visszasúlyoznak egy idő után a befektetők, és ez a csomó pénz, amit elhoztak onnan, és a világ más részvénypiacaira átirányítottak, annak egy része visszafordulhat-e Amerika irányába. Egy nagy kérdés, fogalmam nincs nyilván, de ez fogja meghatározni a következő időszak trendjét. Aztán simán lehet, hogy holnap megint fölébredés valami eszemen baromsággal megint leüti a piacokat, és megint jön vala. Nem tudjuk, de most először látszik az, hogy napokig nincs olyan nagy marhaság, és visszafogja magát, és
Valami megnyugvás látszik a piacokon. Egyébként azt nem említetted, hogy van egy olyan hír is, hogy lehet, hogy titokban Kína egyeztet Amerikával a vámok tekintetében. Ez vajon mennyire hathat a
tőzsdére? Ez nagyon jó kérdés, és simán hathat, és ezeket ügyesen szivárogtatják. Szinte minden nap jönnek ilyen pletykák, hírek, hogy a háttérben pozitív folyamatok vannak.
Hát lehet, hogy valahol ez is.
Simán. És lehet, hogy vannak, lehet, hogy csak most a kommunikáció átváltott erre, és profin adagolja a híreket, hogy ezzel lehet megnyugtatni elsősorban a piacokat, meg a világot, de lehet, hogy a közvéleményt is. Jó kérdés. Na, hogy reméljük, hogy kiderül. Szóval, jó hangulat
jövünk vissza
volt.
Majd a hírek után, egyelőre várjuk majd. Czoller Adi lesz ma? Andi lesz ma?
Szerintem
melyik igen. Lesz ma?
Szerintem, én nem láttam, hogy jelzett volna, hogy nem jön, de most még nem jött.
Minden esetre várjuk itt meglepetésképpen a stúdióban.
Vagy ha nem, a hírek mindenképpen érkeznek, mert előkerítjük őket.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk továbbra is Nyúl Zsuzsival.
És Ács Gáborral, sziasztok, jó reggelt!
Mit írnak a hallgatók?
Hát sokan reagáltak erre a május fa történetre. Azt mondja valaki, hogy Németországban most is aktívan állítják a május fákat. Ugye beszéltünk arról, hogy itt van egy másfajta legenda is. Aztán szó volt arról, hogy Dél-Magyarországon, Szigetvár környékén kitáncolják a május fát. Ugye arról is beszéltünk. És hát reagáltak a hallgatók arra a témára is, amit reggel felvetettünk, ez a büntetés terminál,
hogyha nem működik, akkor. És azt írta, azt hiszem, Dékartás, ugye, hogy ez kényelmi szolgáltatásnak tekinthető.
Abszolút, igen.
És azért simán büntetnek, hogyha nem tudod bemutatni a beolvasott.
Igen.
Az miért kényelmi szolgáltatás, hogyha én megvásároltam a jegyet, csak annak az érvényesítése ütközik akadályba? Ez szerintem ez olyan, mintha a magozó nem működne, vagy le lenne törve, mármint a régi jegyérvényesítő, jegyjukasztó gép.
Ráadásul nem a te hibád. Abszolút, igen. A te hibádon ki, tehát a rendszer hiba, akkor miért téged büntessenek ezzel?
Mert ez annak megfelelő, hogyha ott a jegyérvényesítő készülék nem működött, és el volt törve, és úgy jártam, hogy ott szerencsétlenkedtem, és akkor jött az ellenőr, és akkor az szó nélkül elfogadta. Nekem ez inkább erre hajaz, hogy ott vagyok. Ezek megvásárolt jegyek. Magát a megvásárolt jegyet be is tudom mutatni az applikációban, csak érvényesítésre. Érvényesen nem engedi a rendszer a hiba miatt. Hát, hogyha ez kényelmi szolgáltatásnak tekintendő, akkor az gáz egyrészt szerintem, másrészt készüljünk föl tényleg mindenki, akkor térjünk vissza, és akkor legyen egy tartalék fizikai jegyünk, mert különben nincs más megoldás.
Tartalék fizikai jegy, meg tartalék készpénz. Mert hogyha problémák vannak...
Hát a tartalékkészpénz az majd az áramszünetek kapcsán fog fölmerülni.
Gondoltam, hogy laza átkötéssel utalok arra, hogy...
De még nem az jön még előbb.
Nem, csak hogy érdemes minket továbbra is hallgatni, mert kitérünk arra, hogy mi is történt itt Spanyolország, Portugália területén. Mi volt ez a hatalmas áramkimaradás, és még mindig nem tudjuk pontosan az okát, de erről majd ebben az órában fogunk beszélgetni. Szabó László lesz majd a vendégünk.
Személyes sztorik meg majd lesznek az Okostas magazinban, mert éppen most érkezett haza egyik okosutas társunk, aki majd erről mesél, az volt az iszonyatos szerencséje, hogy valami volt, nem szokott lenni nála, de volt éppen tartalékkészpénz. Tehát se automata, se kártyaelfogadás, gyakorlatilag semmit nem tudott volna csinálni készpénz nélkül ebben a helyzetben. Én már elég bátor vagyok, és szinte mindig készpénz nélkül indulok, úgyhogy egy kicsit azért, hogy én is így...
Alap.
Hát igen, megint oktam ennek kapcsán. Szóval nagy áramszünetnek a háttere, meg hogy ezt lehetett-e látni, lehet-e máshol, ez majd mindjárt jön. Ezért most sietni fogunk, hogy hamar
odaérjünk ehhez a témához, igen, így van.
A Budapest rovatta.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát akkor maradunk a reptérvonalon.
Maradjunk a reptérvonalon, ebben, csak abszolút, nagyon gyorsan. Abszolút. Mit találtál?
Mindig rendkívül nagy örömmel jelenti be a BKK, hogyha sűrítik a 200-as buszt. Ez már a 26. ilyen jellegű bejelentés, ami arról szól, hogy sűrítik a 200-as buszt.
Hogyan, Gábor? Hát ne vicce, hát térjünk ki a részletekre.
Ne térjünk ki. 8 perc helyett 7 percenként jár, nem ennyi a hír? Vagy...
Igen, és egyébként hétfőtől vasárnapig gyakorlatilag.
Mert hogy egészen meglepő módon nyáron többen utaznak a reptérre, és ehhez alkalmazkodva sűrítik a járatot.
Még egy nagyon fél mondattal az irányokhoz, tehát hogy reggel nyilván sűrűbb lesz kifelé. Este, amikor hazaérkezel, nem kell annyit várni, sűrűbbek lesznek befelé.
Így van, de amikor én érkezem a késő géppel, akkor sose indul. Na, de hát ez egyéni szoc probléma, ezt most tényleg nem azért mondtam, ez most, hogy az öreg zsörtölődő megint megszólaljon. Igen. Meg hát nekem főleg a... Várjál, 200-as mondtam?
Nem, 100-e járat.
Lehet, hogy rosszul mondtam. Igen, 100-asról van szó, nyilván a gyors járatról, a külön díjas, nagyrészt külföldiek által használ. Jó, figyelsz, jó. Valamire azt hittem. Én vagyok a 200-as, mert aki azzal jár, akinek BKK bérlete van, az inkább zögykörödik vele, az meg már éjjel óránként jár, és rendszeresen belecsúsznak a kicsit késő járatok, és akkor ott azért az kellemetlen.
Na jó, tehát ez már a teljes kipontosítás
ez érdekében. Ez már egyéni szóc probléma.
A teljes kipontosítás érdekében, tehát a 100-as E járatot fogja sűríteni a BKK, igen. A DeFerenc tér és a nemzetközi repterünk, ugye a De償Ferenc nemzetközi reptér között. Jó. Akkor hát maradjunk még egy kicsit ennél a vonalnál, igazából még mindig reptér környékén Nagy Márton.
Ja, az is egy mondat. Az is olyan egy mondat, mint az előző hír egy mondata volt.
Jó, idén a Ferihegy 3-as terminál alapkövét leteszik.
Mert hogy úgy gondolják, hogy továbbra is kitart majd a komoly forgalom bővülés, és szükség lesz rá.
Így van.
Aztán meg ha nem, akkor meg majd nem.
Jó. Még egy dolog, hogyha valaki Kőbányán lakik, akkor számíthat arra, hogy május 11 és 19-e között sor kerül majd a lomtalanításra a bizonyos körzetekben, 7 körzetben lesz egyébként, és nyilván este 6 óra után lehet kihelyezni a háztartásban feleslegessé vált nagyobb hulladékokat, például az elhasználódott bútorokat, matracokat és szőnyegeket, és nagyon fontos, hogy a MOHU felhívja a figyelmet arra, hogy a fadarabokat, mint például a lapra szerelt bútorokat vagy deszkákat lehetőleg különítsük el, és külön gyűjtsük, mert ezeket alapvetően újra lehet hasznosítani majd a lomtalanítás időpontjaival és egyéb részletekkel kapcsolatban hát, lehet tájékozódni. És nyilván ez a
de
fajta...
De azokat elviszik már a lomtalanítást segítő magánkisiparosok, nem?
Lehet, hogy igen, de szerintem itt főleg a bútorokat, meg a szőnyegeket, meg egyebeket viszik el, de ezeket a lapra szerelt deszkákat, bútorokat kevésbé. És ez azért fontos még egyszer, mert hogy ezt egyébként újra hasznosítják. Tehát, hogy jó lenne, hogyha a lomtalanításnál ezeket a szempontokat is figyelembe vennénk, és nyilvánvalóan nem szabad kidobni festéket, meg nem tudom, ilyen elektronikai hulladékokat, meg ilyesmit. Uh-huh. De szerintem ez már egy ilyen evidencia, hogy ezeket nem rakjuk.
Még egy fontos hírt akkor azért igyekszünk ide, szerintem ez. Reméljük, hogy tényleg így lesz, mert a főpolgármester bejelentette, hogy megvan a kormánya az egyesség a független színházak támogatásáról. Tehát a közszínházak és a függetlenek támogatását kétszeresére tudják emelni. Erről már volt egy kör. Egyrészt már az, hogy közel van a megállapodás, márciusban lejárt a korábbi szerződés, arról már írtak, de ebből a fővárosi közgyűlésben komoly vita volt, illetve is egymást pocskondiázták a felek. Tehát Tisza meg a vitéziék az, hogy a főpolgármester őket miért hagyta ki a tárgyalásokból, miközben a főpolgármester azt mondta, hogy értelmetlenül egy tök független bírálóbizottság állt föl, az ő javaslatik alapján mentek, és akkor azt miért támadja. Mindegy, volt egy egymásnak esés, és most az van, hogy megvan a megállapodás, de eznek még át kell mennie a közgyűlésen. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy megint ebből lesz-e valami vita, vagy dobálózás, vagy akkor most már így, akkor ez át fog menni. Alapvetően ez tök jó hír, sikerült ezt kitalpalni. Különösen az időzítést... Pocsék így.
Miért ezért. Gondolod?
Hát nem, ez teljesen véletlen. Ma van az utolsó napja a Kultúrbrigádnak, és én több utolsó előadásokra is elmentem, és nagyon-nagyon szerettem őket, és most beszélgetéseket is kapcsoltak hozzá, és ma a 12 dős ember, ami egyik kedvenc előadásom volt az elmúlt évekből, ismét megnézem, és a legutolsó előadás ma van. Tehát az egyik független színház, amelyik föladta, nem bírta, és bezárnak, és ott motoszkál, hogyha ez hamarabb van, vagy ha ezt kicsit jobban tudják, akkor lehet, hogy ők is elmondták ők részletesen, hogy miért nem tudják ezt tovább folytatni. Esetleg ők is maradhattak volna, hogyha ez mondjuk nem megy el ennyire. Az végleges, az biztos, hogy ők elmondták, hogy végleges. Ezt minden egyes beszélgetésnél megkérdezik ott a közönség soraiból. Az teljesen biztos, hogy végleges, csak így motoszkál bennem, hogyha ezt hamarabb tettő alá lehet hovni, tehát itt nyilván hónapok már nem számítottak volna a döntés, az már tavaly évvégén, vagy már korábban megszületett, éveken keresztül ment az agónia, azóta, hogy átalakították a kultúrafinanszírozási rendszert. Úgyhogy, na ez lett volna a rövid Budapest rovat?
Ez lett volna a rövid Budapest rovat, és megint csak arra utalnék, morgós szerda.
Hát ide is befurakodott. Na, mindenhol, akkor próbáljuk vidámabbra hangolni. De ez végül is maga a hír az, hogy a megállapodás megvan most, ugye a támogatásokról az pozitív.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
És ahogy beharangoztuk, a nagy áramszünet kiváltó okai, lehetséges okai, következményei, mennyire vagyunk mi veszélyben, milyen hat a háttérben, ezeket próbáljuk fejtegetni.
És egy csomó még kérdésként felmerült bennünk, igen.
Aki ebben segít, dr. Szabó László, független energetikai szakértő, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggel,
szervusz! Jó reggel, szia!
Jó reggelt, szia Gábor, jó napot Zsuzsa, üdvözlöm a hallgatókat.
Annyi mindent hallottunk, amit aztán cáfoltak, hogy kicsit el is vesztettük a fonalat, hogy akkor most mi történt az Ibériai félszigeten, és mondjuk utána inkább a következő kérdés lesz, hogy miért éreztette ez a hatását még Grönlandon is. Mi az, amit tudhatunk?
Ne foglalkozzunk azzal, amiket cáfoltak. Amiket tudhatunk, abból a legfontosabbat bemondta Andi a hírekbe. Uh-huh. Alacsony volt a rendszer inercia a történetbe. A rendszer inerciának az elektromos rendszerekben, mert több rendszerben beszélünk inerciáról, az elektromos rendszerekben azt értjük, hogy klasszikusan a fosszilis erőművek generátorai 50 hertzre voltak beállítva. Folyamatosan generálták az 50 hertzes áramot. Azaz megvolt a rendszer tehetetlensége, mert az összes erőmű ezt csinálta, és nem csak a fosszilisok, hanem még a vízi erőművek is. Amikor bejöttek a megújulók, főleg a szél és a nap erőművek, ezek ugye elektronikus invertereken keresztül kapcsolódnak a hálózatra, és emiatt nem generálnak a úgynevezett grid forming a frekvenciát, hanem csak követik a hálózat frekvenciáját. Valójában a hálózat segít az invertereknek leadni a frekvencia jelet. És itt jön a lényeg, abban a pillanatban, amikor 28-án 12 óra 38 perckor megtörtént a baj a Spanyolországban, akkor az áramszolgáltatás 62%-át a megújulók, szél és a PV erőművek adták, és csak 5%-át, 1 gigawattot adtak gázerőművek. Tehát alig volt a inercia, azaz tehetetlenséget fenntartó tényező a rendszerbe, és ilyenkor, ha valaki, ha jön egy rendkívüli esemény, és ugye ezt keresjük, hogy mi lehetett ez a rendkívüli esemény, ha jön egy rendkívüli esemény, akkor kibillen a rendszer. Ezt el lehet képzelni, körülbelül úgy nézett ki a rendszer ilyenkor, hogy egy vékony rúdon sétált a rendszer át a folyó egyik partjáról a másikra, és ilyenkor elég egy szélfúvallat. És a másik, amit nem mondott az Andi, itt öreg rendszerekről beszélünk. Az áramhálózatokban nagyon sok helyen, Spanyolországban is, Magyarországon is 50-60 éves eszközök vannak még mindig beépítve. Az öreg rendszereket érheti a trauma, egy eszköz, egy gyűjtősín, egy transformátor alkatrész meghibásodhat, és ha nincs kellő nagyságú inerciája a rendszernek, akkor borul. És a harmadik, ami nagyon jellemző Spanyolországra, nagyon kevés az úgynevezett interkonnektor, a külföldről betáplált energia. 300-400 kilovoltos vezeték van Franciaországból, egy Marokkóból, és ez a spanyol-portugál közös fogyasztáshoz képest kevés. Az ENCOE, meg az Unió is azt mondja a Spanyolországra és a Portugáliára, hogy áram szempontból ez a félsziget sziget. Annyira el van szigetelve. Kötelezték őket a új interkonnektorok létesítésére, épülnek is. Tehát ez a három volt az úgynevezett core vagy fundamentális faktor, és majd keressük a kiváltó okot.
Aha, ami elindította.
Mi volt az a rendkívüli esemény konkrétan, hol, melyik alállomásnál, melyik erőműgenerátora, ami megborította ezt a nagyon törékeny a pillanatban lévő rendszert.
Egyesek egyébként azt állítják, hogy Spanyolország közepén található két olyan naperőmű rendszer, ami gyakorlatilag bontotta a vonalat itt a hálózaton belül, tehát ők voltak azok, akik lecsatlakoztak 12:30-kor pár percre erről a hálózatról, és ott volt ez a fajta frekvencia beesés, vagy termelés kiesés, ami 37 000 megawattról visszaesett 15 000 megawattra. és ez okozhatta
és
az egyik
És ilyenkor a laikus hogy képzelje el, hogy akkor ilyenkor mint egy óriási nagy biztosítékot lecsapja a rendszer, és akkor leáll az egész?
Ez úgy néz ki, hogy amikor kiesnek termelők, én először Zsuzsának válaszolnék, én ebben nem vagyok biztos, hogy ennek ilyen hatása volt, és pontosan így történt. Az ENCOE-nek lesz egy investigation-je, egy nyomozása. Uh-huh. Itt nem tényfeltárás szóval zajlik, hanem szó szerint investigation-nak hívják azt. Ezt majd meg fogjuk tudni ebből, mert ott másodpercekre lebontják az eredmény termékbe, hogy pontosan mi történik. Ha termelő, én egyébként fogyasztási oldalon is láttam a meglepetéseket, hogy 5% alatt, 5 másodperc alatt több mint 15 gigawattal esett a fogyasztás. Az történik, bármelyik oldalon történik, akár, de főleg ha termelői oldalon történik rendkívüli esemény, és kiesnek termelők, akkor ez először a frekvencia tartományt érinti, és elkezd esni a frekvencia. És a frekvencia azért érdekes, mert mihelyst már a 49 Hz alá megy, akkor már vannak olyan eszközeink, amik nem működnek tökéletesen. Mihelyst 48 Hz alá megy, akkor már veszélyeztetünk is eszközöket, és 47,5 Hz-nél pedig bizonyos eszközök automatikusan lekapcsolnak, például az áramtermelő generátorok. Tehát ez az a bizonyos a dominó effekt, hogy leeshet úgy a frekvencia, hogy a termelő egységek önvédelmi mechanizmusai további termelő egységeket kapcsolnak le.
Aha, akkor ez okozhatta, ez az egyik okay,
hát
teória.
Most, igen, most ilyen is lehet. Tehát szögezzük le a hallgatóknak, hogy most még spekulálunk, aha, a tényeket majd az ENCOE föltárja. Egyelőre mindenki hallgat. Tehát én ma reggel itt néztem a honlapokat, minden releváns szakmai résztvevő hallgat.
Hát nem állítom, Laci, hogy én minden szavát értettem, és pontosan átlátom a teljes rendszert, az alapján sem, amit elmondtál, de mintha az jönne le ebből, hogy ez bármikor előfordulhat újra, hogy ez nem egy olyan jelenség, ami valami egészen durva véletlenek egybeesése és minimális esélyű dolog lehetne, és balszerencse sorozat kellett, hogy ide vezessen. Tehát mennyire van veszélyben, mennyire lehet ez gyakrabban előforduló jelenség Spanyolországban, és utána térjünk át, hogy na, mi a helyzet máshol. Mi azért nem vagyunk szigetszerű rendszer, mint ők, azt azért tudjuk, de mire számíthatunk Magyarországon?
Ez sajnos így van, és nem ez az első eset. Csak úgy, ha gyorsan felsorolom, hogy az elmúlt 20 évben milyen nagy blackoutok voltak, ami több mint 10 millió embert érintett. 2003-ban Olaszországban volt egy nagy blackout, 56 millió embert érintett. 2006-ban Németország és Európa is ketté szakadt, ráadásul egy cruise ship miatt, amit a legyártásakor leküdtek az ENSZ folyón. 2018-ban a Koszovó és Szerbia politikai vitái miatt volt a blackout és frekvenciaesés, és a legfontosabb a 2021. július 24-e, amikor egy francia erdőtűz miatt ugyanolyan blackout volt Spanyolországba, tehát megvolt a figyelmeztetése Spanyolországnak, két francia interkonnektor egy erdőtűz miatt leállt, és Spanyolország ugyanígy levált az európai rendszerről, és blackout volt, csak rövidebb ideig. És Spanyolország megkapta a figyelmeztetést, hogy teendője van. A teendők között sok mindent lehet említeni. Ez egy majdnem 30 pontos lista, ami a spanyol kollégák, rendszerirányító kollégák kezébe van már több éve, hogy mit kell csinálni, tehát interkonnektorokat fejleszteni, sokkal több gázelőműveket tartani, beüzemelve, futva startra készen, mert ha hidegen indítanak, az órákba telik, és át kell alakítani a megújuló erőművek invertereit, a grid követőből grid formáló inverterekké. Egyszerűen ki kell cserélni őket, és aktívan kell használni a rendszer szabályozásba. Ez csak a 30-ból csak 3 fontos.
Oké, tehát hogyha lefordítjuk egyébként a magyar nyelvre, amit mond az egy gyönyörű szakszavakkal egyébként, ami tök jó így reggel 7:30-kor így kávé mellé, de hogy ez azt jelenti, hogy ez a leállás rávilágított arra, hogyha megújulókat használjuk, az még sebezhetőbbé teszi az energiaellátásunkat, a villamos energiaellátásunkat, mint azt korábban gondoltuk volna?
Ha a megújulókat használjuk, nem grid barát és segítő kapcsolódó eszközökkel, akkor igen, kockázatosabbá teszi.
Uh-huh. Hát akkor...
De van megoldás.
Van megoldás,
csak... Technológiailag készek vagyunk a haladásra, nem a tökéletességre, de a haladásra készek vagyunk.
És akkor ez pénzkérdés, vagy elkötelezettség, hogy ezt még nem teszik bele sokan?
Is. Tehát a 21 óta megígérte a spanyol állam, hogy megcsinálnak még több interkonnektort a franciákkal. Még mindig csak építik, de azért építik most már, mert az uniónak van egy úgynevezett Project of Common Interest 176 olyan projektje, amit közvetlenül megfinanszíroz, még csak a tagállamnak se kell részt venni benne. Akkor kezdték el csinálni, mikor erre kaptak 100%-os finanszírozású uniós pénzt. Uh-huh. Tehát az elkötelezettséggel is van még dolgunk.
Aha, értem. Na nézzük akkor a magyar vonalat. Aggódjunk?
De legyünk felkészültek. Az aggódással nem megyünk semmire, de legyünk felkészültek. Okay. A Gábor említette, hogy nem vagyunk sziget. Igen, Magyarország 7 országgal szomszédos, és 7 interkonnektorunk van. Ez óriási előnyt jelent. Ezt mi kényszerből csináltuk, mert olyan nagy az importigényük, de ilyen esetben, ha esetleg lennének gondjaink, akkor ez a 7 interkonnektor, ez nagyon nagy segítség. Ráadásul a kapacitásuk, az arányos kapacitásuk lényegesen nagyobb, mint a spanyol-francia interkonnektoroknak. A második, és ezt büszkén merem mondani, hogy a magyar rendszerirányítás szerintem jóval fölötte van a rendszerirányításnak, meg a magyar elektrotechnikai szakma is.
Már a spanyolnak? Úgy érted?
A spanyolnak. A mavíros kollégák szerintem nagyon jók, többször is bizonyították ezt, például 2021. január 8-án, amikor Pécstől délre az Ernest Inovója alállomáson volt gond, és a teljes Balkán leszakadt, a Magyarországnak nem volt problémája. De csak hogy még tovább dicsérjem az elektrotechnikus meg a villamosipari szakmát, Magyarországon a BME-n van rendszerirányítás tantárgy. Ez egy ritkaság.
Uh-huh.
És nem
ránthatnak magukkal? Oké, most éppen ott a balkáni esetben megúsztuk, de hogy az ennyire erős bekötöttség nem ránthat magával, hogyha valami Nyugat-Európában vagy tőlünk északra történik?
Azt mondtam, hogy nem kell aggódni, de fel kell készülni, mert bármikor bármi megtörténhet. Alacsony valószínűséggel, de megtörténhet. Tehát történhetnek kábelszakadások, történhetnek trafó alállomás leégések. Érdemes megnézni a márciusi Heathrow melletti Hayes alállomást, hogy milyen gyönyörűen égett.
És
az éjszakába. Tehát ilyen megtörténhet.
Igen. És állt le a reptér egész napra, igen.
Igen.
Ami egyébként pozitív ebben az egész történetben, és talán meglepett sokakat, hogy milyen gyorsan helyreállították egyébként a hibát, 24 órán belül, ugye.
Ez gyors.
Hát szerintem igen, ahhoz képest, hogy mekkora pánikot okozott volna.
Sokakat meglepett, hogy a sötétben mászkáltak majdnem egy állónapon
keresztül.
Na jó,
de képzeld el, hogyha mondjuk ez 3-4 napon keresztül tartott volna, gyakorlatilag a társadalom, nem tudom, szövetét kezdte volna ki, érted, elmozdult volna akár az
ilyen. Ja, de te Zsuzsi, te olyan optimista vagy, ha 3 napig tartott volna, akkor azt mondtad volna, hogy jó, jaj, de jó, nem egy hétig.
Nem, azt nem gondoltam volna, mert szerintem ott az emberek már teljesen, nem tudom, ilyen kétségbe esett lépéseket tettek volna, de az, hogy 24 órán belül megoldódott, és hogy mennyire higgadtan fogadták ahhoz képest, és fel voltak készülve az emberek erre a helyzetre, zseblámpával mindennel már aki. Igen, de azért ez egy viszonylag jó dolog szerintem, hogy 24 órán belül helyreállt.
Laci, még azért a magyar rendszernek a lemaradásairól is hallunk, meg itt fejlesztések maradtak el, tehát azért most azt mondtad, hogy a szakemberek a helyükön vannak, a Mavir tök rendben van a rendszerirányítás, de azért elavult rendszerek vannak, meg azért azt számtalan szóval hallottuk, hogy főleg a rezsicsökkentés káros hatásaival összhangban, hogy elmaradtak a fejlesztések, sokkal több pénzt kéne tolni a rendszerbe, lehet, hogy nem az irányításba magába, de a villamosenergia rendszerben azért vannak elmaradások. Ezt akkor nem kell túldimenzionálni? Vagy ez máshogy, máshol hathat?
Az elosztó rendszerekben vannak a nagyobb elmaradások. Még várunk arra, hogy behozzuk azt a 30 éves hátrányt, hogy digitalizáljuk az elosztó rendszereinket, tehát mondjuk a 108 ezer trafókörzetből ne csak 5-7 ezer legyen digitalizált trafó, hanem mind a 108 ezer. Hogy mérni lehessen, és távolról irányítani a trafókat, könnyen le lehessen választani trafókörzeteket, alállomás körzeteket, ahol baj van. Rengeteg beruházás kell, a Repower EU keretében elindultak ezek a beruházások, vásárolják a DSO-k az új fejlett trafókat.
Ami csoda?
A fejlett trafók azt jelenti, hogy távolról, tehát digitális trafók,
a fejlett trafót
és távolról
még úgy,
irányíthatók
Laci,
és monitorálhatók.
A fejlett trafót azt még úgy kapizsgáltam, ellenben a DSO-val gyűlt meg a bajom.
Ja igen, az a hálózati engedélyes, aki nekünk eladja az áramot, vagy leszállítja az áramot, nem eladja.
Aha, jó, okay.
Az EON-ok, EMÁS-ok, TITÁS-ok, DMÁS-ok.
Jó, oké.
Jó, még van egy hallgatói kérdés.
Tehát nagyon gyorsan, mert most már szaladnunk kell.
Csak annyi, hogy a vajon milyen demográfiai hatásai lehetnek egyébként ennek, de szerintem
hát ezt nem fogja megválaszolni.
Földobjuk ezt a kérdést, és aztán hagyjuk, hogy a hallgatók válaszoljanak rá.
Itt visszautalnék arra, hogy én is úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan helyreállították. Voltak körzetek, ahol még sötétedés előtt helyreállt az áramszolgáltatás. Volt, ahol nyilván csak az éjszaka folyamán, és ez segítette a demográfiát. De a helyreállítás az egy nagyon nehéz dolog, mert egyenként kell a generátorokat a rendszer irányító vezérlésével újrairányítani, mert ha egy erőművet újra akarsz indítani, ahhoz áram kell. Ott kompresszorok vannak, szivattyúk vannak, amikhez áramra van szükség. És még egy visszajelzés, amit a Zsuzsa említett, a spanyol lakosság nagyságrendekkel jobban fel van készülve az előző blackoutok miatt. Tessék elolvasni egy Nárai Tamás interjút, aki kint lakik Spanyolországba, és azt mondta, hogy nem lepődtünk meg, elindítottuk a saját dízeles generátorunkat. Mert van nekik.
Oké. Jó, köszönjük szépen, Laci, hogy elmondtad mindezeket, és egy kicsit más aspektusból is rávilágítottál itt a helyzetre. Köszi szépen.
De szép napot, jó munkát.
Köszi,
szervusz.
Dr. Szabó László független energetikai szakértő volt a vendégünk. Természetesen a tegnap előtti most már?
Igen.
Tegnap előtti nagy áramszünet tett. Okait próbáltuk elemezgetni, illetve hogy mennyi esély van arra, hogy ez gyakrabban előforduljon, és esetleg Magyarországon is bekövetkezzen az, amit az Ibériai félszigeten láttunk.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
Járjon kicsit utána, hogy miért száguld annyira az arany. Persze kézenfekvő a régi beidegződések alapján azt mondani, hogy hát ilyen furcsa helyzetben, amikor a bizonytalanság uralkodik a világban, menekülőeszköz, stb. Csak hát a korábbi években volt bizonytalanság bőven, más jellegűek, akkor meg pont arról beszéltünk, hogy az Istennek nem akar menni, és szenved az arany, évekig így ment, de ez nagyon megváltozott. Úgyhogy tárcsáztuk Kovács Zsoltot, az OTP alapkezelő árupiaci elemzőjét, hogy segítsen nekünk a kérdés megválaszolásában. Szervusz Zsolt, jó reggelt!
Jó reggelt, hello!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Na, igen, mitől száguld szerinted? És mi az, ami mondjuk korábban, ami nagyon megváltozott az elmúlt időszakban, és az aranyat segíti, hogy újabb és újabb történelmi csúcsokra tör ki?
Jól mondod ezt a száguldást, az elmúlt másfél évben 50-60%-os emelkedésen van túl az arany árfolyama, ez szerintem is elképesztő. És ez azért érdekes, mert hogy az arany azért hosszú távon gyenge hozamú eszköz. Tehát, hogyha több évtizedes méretekben nézzük, akkor azért gyakran egy számjegyes hozamukat hoz, és alul teljesíti a részvénypiacot. A befektetők spekulációs céllal tartják, tehát ahogy említetted, elsősorban válságperiódusokban tud jól teljesíteni, menekülőeszköz, recesszióban, illetve hát jó volt az inflációs bejátszás is az előbb, tehát inflációs időszakban is jól tud értéket tartani. Most az én feltételezésem az az, hogy azok a sokkok, amik az elmúlt időszakban, hát az elmúlt, tehát hogy az évtizedben érintették a világgazdaságot, gondolok itt a járványtól kezdve háborúk, a logisztikai nehézségek, illetve hát a legaktuálisabb a kereskedelmi háború, ez egyrészt gyengítik a gazdaságot, másrészt viszont a kínálati oldalon is jelentős sokkokat, árstokokat okoznak, nagyon drágítanak, és azt a ritka jelenséget tudják okozni, amikor a recesszió együtt járhat magas inflációval. Ezt hívják stagflációnak, ez a megnevezése, és ez leginkább a 70-es, 80-as évekre volt jellemző. Most ez azért fontos az arany szempontjából, mert az arany történelmének a legnagyobb áremelkedését ebben a 10 évben tudta elérni. Tehát a 70 és 80 között 20-szoros áremelkedésen ment túl az aranyárfolyama.
Meddig tarthat ez még, és meddig érdemes ebben az eszközben gondolkodni?
Igen, tehát mit érdemes figyelni egy kiváltó okként, aminek a változása esetén itt is módosulhat a trend?
Hát az egyik megoldás az az, hogyha mindenki mindenkivel kibékül és egymásnak a kezébe csap, és hirtelen egy nagyon-nagyon boldog szenárió valósul meg itt a gazdasággal kapcsolatban. Hát ez segíteni elő például az orosz-ukrán tárgyalásoknak a pozitív kimenetele, vagy az amerikai-iráni nukleáris alkú. Tehát ezek lefele mutató kockázatot jelentenek az árfolyamra. Ha ilyesmi nem történik, és folytatódik ugye ez a jelenlegi helyzet, jelenlegi geopolitikai ezek a trendek, akkor viszont rögösebb az út. Hát mi lehet a megoldás? Talán az, hogy a minél kisebb állami beavatkozás, kevés állami költés, jegybanki szigor, magas kamatkörnyezet, viszont jelenleg nem ezt látjuk. Ha megnézzük az USA-t, akkor 6-7%-os költségvetési hiányt terveznek, a piaci várakozás a Fed irányában a jegy, a kamatvágásra mutat. Szóval én jelenleg inkább a problémát látom közelinek, és nem a megoldást. Aha. Ezekre a problémákra.
Rövid távon technikai jelzések, mert olvastunk olyat, hogy most már túlvetség uralkodik, és egy hirtelen beadás benne van a pakliban, tehát rövid távon lehet-e trendforduló esetleg? És akkor ha ez megtörténik, akkor ebbe bele kell venni, mert hogyha a középtáv meg a fundamentok, amiket eddig említettél, az fölfelé mutat, akkor az meg lehet, hogy vételi lehetőségként szolgál. Illetve kérdezem, hogy így van-e?
Úgy gondolom, hogy rövid távon láthatunk korrekcióra utaló jeleket a piacon. Tehát például gyengeségre utal az, hogy a befektetők korábban öntötték a pénzt az aranyalapú befektetési alapokba, ETF-ekbe, és most a piacon korai jelei láthatnak egy fordulatnak, legalábbis ideiglenesen. Az elmúlt 5 kereskedési napban folyamatosan csökkenő pénz ment ezekbe az alapokba, az árfolyam gyengélkedés mellett. És hát Kínából is rossz hírek jöttek a hét elején a fizikai keresletre vonatkozóan. Az ékszerkereslet majd 30%-kal csökkent a múlt negyed évben a magas árak miatt. És ahogy említetted, technikai tényezőket is érdemes figyelembe venni. Hát ugye felfele egy erős trendvonal tört meg ott a 3200-as szintnél április közepén. Érdekes, hogy ennek lehet-e egy visszatesztje, illetve hát a mozgó átlagok is hatékony támasz voltak a múltban, 50-es, 100-as, érdemes lesz ezeket a szinteket figyelni a befektetőknek.
Még egy fontos kérdés merül föl, az ezüst rendszeresen kapcsolódik az aranyhoz, de az arany általában felül teljesíti, viszont ilyen nagyon komolyabb emelkedős időszakban az ezüst néha túlugorja. Hogyan muzsikál most az ezüst, és szóba jöhet-e alternatívaként szerinted?
Érdemes megvizsgálni az arany és az ezüst árhányadosát. Ez most egy historikusan magas szinten van, tehát hogyha elosztjuk egymással a két árfolyamot, akkor 100 feletti szinten. Ebben azt gondolhatja az ember, hogy van hely a korrekcióra.
Azért ez azt jelenteni, hogy akkor az arany most sokkal jobban emelkedett, mint az ezüst, ugye, ha jól értem?
Így van. Tehát esés esetén az ezüst eshet akár kevesebbet, ez így is korrigálhat, vagy egy emelkedésben az ezüst túlemelkedhet. Most az ezüst az valamennyire kitett a recessziós félelmeknek, néha nemes, néha ipari fémként gondolnak rá a befektetők, ugye a kereslet 40%-a körülbelül a ipari felhasználásból jön. Én még azt fontolnám meg, hogy az ezüst gyakran akkor rallizik erőset, amikor már az arany elfárad és a trend vége fele járunk, egy trendvégi jelzés is lehet. Ezt is érdemes fejben tartani.
Aha, oké, ez most jöhet, mert ez elég erős trend volt az aranynál. Nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat. Tisztában látunk arany.
Én is köszönöm a meghívást.
Ügyében is. Szép napot, jó munkát, szervusz!
Sziasztok!
Kovács Zsolt, az OTP alapkezelő árupiaci elemzője segített nekünk megfejteni, hogy miért megy annyira fölfelé és annyira gyorsan az arany, és mi lesz az ezüsttel.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Mi pedig hamarosan folytatjuk a hírekkel, utána pedig jövünk vissza a Millás reggelivel. Elfelejtettük elmondani az elérhetőségeinket, mi itt folyamatosan idézünk a kedves hallgatóktól, és nagyon
így
sokan írnak neki.
Így sem bírjuk követni a sok üzenetet.
0636 98 098 0, egyébként ahova SMS, Viber és WhatsApp üzeneteket várunk. Nagyon sokan hozzászóltak a témához, szinte mindegyikhez, amit eddig szóba hoztunk, talán érdemes kiemelnünk, hogy ugye rávilágítottunk arra, hogy milyen sebezhető az a rendszer, amiben élünk, főként, hogyha az Ibériai félszigetre nézünk, ugye az energia kimaradások, villamos energia kimaradás miatt. Van, aki azt írja egyébként, hogy mindenképpen jó, hogyha van nálunk valamennyi készpénz, 100-200 euró rendszeresen van például ennél a hallgatóknál, aki ír, és lehet, hogy egyébként ő pont, hogy abból a térségből érezte magát megszólítva. Egyébként mondjuk is nektek, hogyha van valami hasonló tapasztalatotok, arra éltek, akkor számoljatok be nekünk a történésekről.
De most átadjuk a terepet Szoller Andinak. Hát aki hallotta az előző hírblokkot, és figyeli a hangját, hírszerkesztő kollégának, akkor tudja, hogy miért nincs itt. Úgyhogy jobbulást és kitartást Andinak, és nagyon köszönjük, hogy ilyen hanggal is
tájékoztat minket. Így van, itt van velünk, és tájékoztat minket, igen.